Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reggel elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, írja az Index, a kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetés fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idei évre tervezett hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forinttal már majdnem teljesült. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. 5 évre visszamenőleg vizsgálni fogják a Bethlen Gábor alap működését, jelentette ki Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítik Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Mostanra viszont kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még tegnap. Hozzátettem, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Kína új teherűrhajót indított a Tiankung űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról, ma akár hevesebb viharok is lehetnek károkozó széllel, jégesővel. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a miskolci repülőtérrel, ezt követően labdarúgással, a kazincbalcikai sportág választó rendezvénnyel, atlétikával, végül pedig diákolimpiával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Négy év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A négy lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A területrendezés befejeződött, a következő lépés a hangárok építése és a terület bekerítése. Az új légikikötő a tervek szerint a helyi gazdaság fellendítésében is szerepet vállal majd. Ezen kívül a kiemelt profil a sportrepülés mellett közösségi és oktatási funkciókat is betölt a jövőben. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos Lászlót, az új repülőtér vezetőjét hallják.
Négy éve ma már, hogy megszűnt a Borsod megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerül találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi buszon megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk, ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyosztopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. És sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöbő Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyenlőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze nem volt ez vége. Repülési alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire mi minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pálya jeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt. Nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül. Hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mindez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
Az előző percekben Drótos Lászlót, az új Miskolci repülőtér vezetőjét hallották. Rövidesen véget ér a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság, ahol idén is egy szuperkupa finálé dönt arról, ki lesz az abszolút bajnok. Dajka Lászlót, a nyíregyházi sportcentrum főszervezőjét hallják.
Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készül egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
Már lehet nevezni a következő szezonra. Kérik is a szervezők, hogy minél hamarabb jelezzék a csapatok az indulási szándékukat. Több új gárda már jelentkezett, és vannak, akik csoportot váltanak. A kispályás bajnokság befejezése után a strandon második alkalommal rendezik meg a Fatum Property Kupa strandfoci fesztivált. Eddig 16 csapat jelentkezett. A tornára Szlovákiából is érkeznek majd együttesek. Sportágválasztó napot rendeztek Kazincbarcikán a Kazinci Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. A programon a Kazincbarcikán működő sportegyesületek mutatkoztak be azzal a céllal, hogy a gyerekek minél korábban megtalálják a számukra kikapcsolódást jelentő mozgásformát. Kovács László sporttanácsadó szerint a rendezvény legfontosabb feladata, hogy közelebb hozza a helyi sportegyesületeket a gyerekekhez, és lehetőséget adjon számukra a választásra.
Reméljük, hogy A gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára a kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
Kazincbarcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
Viszoszki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a sport nem csak az egészség megőrzésében játszik szerepet, hanem önfegyelemre, kitartásra és közösségi együttműködésre is nevel. Hellebrandt Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a fő versenye.
Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek. Szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon, nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni. Már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
Az új versenytáv új taktikát is kíván, így edzőjével, Pokrovenszki Józseffel ezen is dolgoznak. A sportoló bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon az élmezőnyben végez majd. Emlékfát ültettek a napokban a miskolci Petőfi téren, Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túra csapat vezetője adott tájékoztatást.
Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túra csapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túra csapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSSA segíti, a Monspárt Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspárt Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen 620 gyalogló klubba van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álm, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész asszony, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt. az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt, ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát, és ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Monspart Zsoltot, a Monspart Sarolta Alapítvány elnökét hallották. Kötélhúzás, kosáradobás, célba lövés, csapatversenyek. Számos izgalmas sportprogram várta a diákokat Debrecenben a Szoboszlói úti általános iskola diákolimpiai játékain. Az oktatási intézmény harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményt, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is beszeretnének vonni a programba. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól nyolcadik osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszközparkja. Kamerárné Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
A legeredményesebb versenyzőket érmekkel jutalmazták. A szervezők célja, hogy jövőre más debreceni iskolák is csatlakozzanak a diákolimpiai játékokhoz. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Stabil költségvetéssel vágott neki az idei évnek Sárospatak. A város jegyzője szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen szükséges ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idei évre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsöde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk. Tehát a fennmaradó rész a Sárospatakváros önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előre mozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.
A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szentai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra, vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmányt tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket, többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ. Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksamalom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József Nemzetközi Művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menesztdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész és különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrlejtel keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipótvárossal, ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művészbarátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek rozsnyói művészfestőinkkel. Ez volt, ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. A Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborban. Ezen keresztül a szerencsiek is éveken keresztül mint voltak. Hát talán az egyik ilyen törzsrésze jó év volt, a Suhály Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért időt talál mindig kijön ő is erre a táborban. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszki-Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.
Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljaújhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
Az El Caminóban valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándok útra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már két gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne adjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta, vagy életem játékába, ott csak egy ilyen három oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett.
Új élményprogram sorozatot indít Miskolc város turisztikai irodája a Bükk városa titkai címmel. A program 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színház kedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az Avasi Bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be, a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmar, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára, és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az Ehető Erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az Ehető Erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Oh.
far when everything collides. You can dream away all of your pain. Hold my hand, I get it, you want it, you're on your own. High and torn, when you're lost, I'll take you home.